Nyolcadik tanulmány. Címe: Reménység az új szövetségben. Szombat délutáni rész.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.
János első levele, 5. fejezet, 11. és 12. verse.
Az új szövetségi írók görögül írtak ugyan, de Lukács kivételével mindannyian zsidók voltak, akik nem a görög, pogány elgondolás szerint, hanem az embert egységnek tartó héber perspektívából tekintettek az emberi természetre. Krisztus és az apostolok számára tehát a keresztények reménysége nem volt újdonság. A pátriárkák és a proféták ősi hite bontakozott ki benne. Krisztus például megemlítette, hogy Ábrahám látta az ő napját, és örült. Júdás kijelentette, hogy Énok a második adventről profétált. A zsidókhoz írt levélben pedig az áll, hogy a hithősök vártak a mennyei jutalomra, amit nem kaphattak meg addig, amíg mi is el nem nyerjük azt. Semmi értelme nem lenne ennek a kijelentésnek, ha a lelkük már a mennyben volna az Úrral. János cáfolja a lélek halhatatlanságának elméletét, amikor kiemeli, hogy csak azoknak van örök élete, akik Krisztusban vannak. Valóban nincs örök élet a Krisztussal való üdvözítő kapcsolat nélkül. Az új szövetségi reménység tehát Krisztus központú, ez az egyetlen remény arra, hogy halandóságunk egy nap majd halhatatlanságra változik.
Vasárnapi rész. Címe: Az életen túlmutató reménység.
Herodotosz, Krisztus előtt 5. század, ókori görög történetíró írt egy törzsről, akik a gyermekek születésekor gyászoltak, tekintettel a sok szenvedésre, amit a kicsiknek majd át kell élniük, amíg felnőtt korba érnek. Számunkra ez igen furcsának tűnik, de van benne logika. Évezredekkel később, a 20. század elején egy ilyen hirdetést tettek közzé Amerikában. Miért élnél, ha 10 dollárért eltemethetnek? Nehéz lehet az élet még akkor is, ha hiszünk Istenben és az örök élet reményében, de képzeljük el, hogy milyen gyötrelmes azoknak, akiknek semmi reményük nincsen ezen a rövid, általában bajokkal teljes életen túl. Több szekuláris író is foglalkozott az emberi lét értelmetlenségével. Mind meg fogunk halni. Ráadásul ennek tudata az egész életünket végigkíséri. Éppen ezt teszi az általában amúgy is nehéz, szomorú emberi létet önmagában is látszólag értéktelenné, hiába valóvá. Egy gondolkodó szerint az emberek csak szétmáló csontokra rakódott, romlásnak induló hús darabok. Morbid felvetés, de alig ha vitatható. Természetesen mindezzel ellentétben áll a Jézusban való örök élet bibliai ígérete. Éppen ez a kulcs. Jézusban van a reménységünk, abban, amit halála és feltámadása révén felkínál. Máskülönben milyen reményünk lehetne?
Korintusbeliekhez írott első levél, 15. fejezet, 12-től a 19. versig.
Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadt, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust. Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támad fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadt, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
Pál szerint mennyire kapcsolódik Krisztus feltámadásához a mi feltámadásunk reménye?
Pál félreérthetetlenül kijelenti, hogy a feltámadásunk elválaszthatatlanul kötődik Krisztuséhoz. Ha mi nem támadnánk fel, az azt jelentené, hogy Krisztus nem támad fel. Akkor pedig mi a helyzet? Hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Más szóval, ha meghalunk, halottak maradunk méghozzá örökre, tehát minden teljesen értelmetlen. Pál majdhogy nem ugyanezt mondja a Korintusi első levél 15. fejezet 32. versében. Mi hasznom abból, ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Amennyiben csupán szén alapú protoplazmaként létezünk, és mindössze 70 év jut nekünk, ha szerencsések vagyunk, valamivel több, ha nem dohányzunk és nem eszünk túl sok hamburgert, akkor elég sötét a helyzet. Nem csoda, hogy Ellen White így ír. Idézet, a menny minden áldozatot megér, mert mindent elvesztünk, ha azt elveszítjük. Eddig az idézet Sons and Daughters of God 349. oldaláról.
Gondoljunk bele, mekkora érték a remény és a hit. Miért kell Isten kegyelméből megtennünk mindent, amit lehet, hogy megőrizzük a reménységünket?
Hétfői rész. Címe: Ismét eljövök.
János evangélium a 14. fejezet 1-től a 3. versig.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
Csak nem 2000 éve ígérte meg Jézus, hogy visszajön. Hogyan segíthetünk másoknak is megérteni, hogy ez az ígéret ma messze attól a kortól, amelyben Jézus ezt kijelentette, a mi generációnk számára is éppen annyira aktuális, még ha ennyi idő telt is el azóta, ami valójában nem számít.
A Jelenések könyvében 4-szer jelentette ki Jézus, hogy eljövök hamar. Gyors visszatérésének várása hajtotta az apostoli egyház misszióját évszázadokon át, megszámlálhatatlanul sok keresztény életét töltötte be reménységgel. Azonban a nemzedékek sorban meghaltak, Jézus pedig még nem tért vissza. Ezért sokan kérdezik, meddig kell még hirdetnünk, hogy Jézus hamarosan visszajön? Vajon az Úr szavai nem reális várakozást keltettek volna? Számos keresztény panaszkodott már, amiért késik az Úr. Viszont honnan tudjuk, hogy valóban késlekedik? Mikor lett volna a megfelelő idő a visszatérésre? Talán 50 vagy 150 vagy 200 éve? Valójában egyedül a bibliai ígéret számít, hogy nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Olvassuk a Péteri második levél 3. rész 9. versében az újonnan revidiált Károli fordításban. Jézus mennybe menetele óta hosszú évszázadok teltek el, de az ígéret továbbra is, ma is érvényes. Mindannyiunk élete rövid, amiután öntudatlanul pihenünk a sírban. Majd jön a végső feltámadás, amikor már nem lesz több lehetőség változtatni a sorsunkon. A halottak öntudatlanul alszanak, a második advent ezért mindenki számára a halál után, mintha egy-két pillanat lenne. Egyaránt azt tapasztaljuk, mint Isten népe minden korban, hogy a halálunk után csak egy pillanat, és Krisztus visszatér. Ez elég hamar lesz, nem igaz? Minden egyes nap közelebb visz bennünket ahhoz, amikor az Úr Jézus Krisztus dicsőségben megjelenik az ég felhőiben. Noha nem tudjuk, mikor jön el, abban biztosak lehetünk, hogy vissza fog jönni, és valójában csak ez számít.
Egy lelkész arról prédikált, hogy nem foglalkozik vele, mikor tér vissza Krisztus, csak azzal, hogy valóban visszajön. Mennyire érthető számunkra ez a logikai következtetés? Hogyan segíthet, ha már esetleg elcsüggesztett volna, hogy még mindig csak várunk rá?
Keddi rész. Címe: Én feltámasztom.
Jézus egyik csodája az volt, amikor egy kevés kenyérből és néhány halból 5000 embert megvendégelt. Észrevette, hogy az emberek királlyá akarják tenni, ezért a tanítványaival később áthajózott a Galilei tenger túlsó partjára. Másnap azonban a tömeg oda is követte. Ott mondta el az élet kenyeréről szóló híres prédikációját, külön kihangsúlyozva az örök élet ajándékát.
János evangéliuma 6. fejezet 26-tól az 51. versig.
Felelt nekik Jézus, és mondta: Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Mondták azért neki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus, és mondta nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondták azért neki: Micsoda jelet mutasz tehát te, hogy lássunk és higgyünk neked? Mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Mondta azért nekik Jézus: Bizony-bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből szállt alá, és életet ad a világnak. Mondták azért neki: Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nekik: Én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondom nektek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Zúgolottak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, és mondták: Nem ez-e Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját? Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szálltam alá? Felelt azért Jézus, és mondta nekik: Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Nem, hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
Hogyan kapcsolta össze Jézus az örök élet ajándékát az igazak végső feltámasztásával?
Prédikációjában Jézus három alapvető fogalmat emelt ki az örök élet vonatkozásában. Először is önmagát így nevezte: az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Amikor kijelentette, hogy én vagyok, görögül ego eimi, az élet kenyere, az ószövetségi nagy vagyokként utalt önmagára. Másodszor arról is beszélt, hogy ő ad örök életet. Aki hozzám jön, és aki hisz bennem, az részesül ebben az áldásban. Végül pedig a halhatatlanság ajándékát összekötötte a végső feltámadással. Háromszor is biztosította hallgatóit. Én feltámasztom az utolsó napon. Ezt a különleges ígéretet is adta.
Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van.
Olvassuk a 6. fejezet 47. versében az újonnan revidiált Károli fordításban. Az örök élet ajándéka tehát már a jelenben is valóságos. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a hívő nem hal meg, mert a feltámasztom kifejezésbe beleértendő, hogy a halál után kell újból életre. Világos a kép. Krisztus nélkül nincs örök élet. Miután elfogadtuk őt, és örök életet nyertünk, halandóként most még továbbra is a halál uralma alatt vagyunk. Azonban a 2. adventkor Jézus majd feltámaszt, akkor adja meg nekünk a halhatatlanság ajándékát, ami már most is a miénk. Biztos az ígéret nem, mintha a lélek halhatatlan volna, hanem, mert hit által Jézus igazságában részesülünk. Gondolkozzunk még Jézusnak azon a kijelentésén, hogy ha hiszünk benne, már most örök életünk van. Hogyan segíthet ez az ígéret megbirkózni azzal, hogy most halandók vagyunk, igaz? Csak idéglenesen.
Szerdai rész. Címe: A trombita hangjára.
A Tesszalonikában élő hívők úgy gondolták, hogy kizárólag azok kapnak örök életet, akik a 2. adventig életben maradnak. Idézet: nagy gonddal óvták barátaik életét, nehogy meghalljanak és elveszítsék azt az áldást, amelyben uruk eljövetelekor részesülni reméltek. De a halál szerettei közül egyiket a másik után ragadta el. Aggódva tekintettek haldokló szeretteik arcára, mert nem remélték, hogy az eljövendő életben találkoznak. Eddig az idézet Ellen White, az Apostolok története 171. oldaláról.
A következő Biblia versekben hogyan igazította helyre Pál ezt az elgondolást? Tesszalonika beliekhez írott 1. levél, 4. fejezet, 13-tól a 18. versig.
Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által, ő vele együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel.
A történelem során sokan hajlamosak voltak többet belegondolni az elhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt kifejezésbe annál, mint ami a szövegben benne van. A lélek halhatatlanságát vallók közül többen azt érzékeltetik, hogy 2. adventjekor Krisztus magával hozza a mennyből a meghalt igazak lelkeit, akik már ott vannak Istennel. Szerintük ezek a halottak akkor visszatérhetnek a feltámadott testükbe. Ez a magyarázat azonban nem áll összhangban Pál általános tanításával a témában. A vers igazi jelentésével kapcsolatban olvassuk el egy nem adventista teológus magyarázatát. Idézet: A gyülekezetük meghalt tagjait gyászoló tesszalonikai keresztényeknek azért lehet reménysége, mert Isten előhozza őket, vagyis feltámasztja az elhunyt hívőket, hogy ott legyenek Krisztus visszajövetelekor ő vele együtt. Ebből az következik, hogy a meghalt hívők egyáltalán nem lesznek hátrányban Krisztus parúziája idején, hanem ő vele együtt lesznek. Az élő hívőkkel egyformán részesülnek Krisztus visszatérésének dicsőségében. Eddig az idézet Jeffrey A.D. Weima, First and the Second Thessalonians, Baker's Exegetical Commentary on the New Testament, 319. oldaláról. Hogyha a meghalt igazak lelkei már az Úrral lennének a mennyben, Pálnak nem kellett volna a keresztények reménységeként utalni a végső feltámadásra. Mondhatta volna, hogy az igaz halottak már az Úrral vannak. Ő viszont így fogalmazott, akik elaludtak Jézusban, azok feltámadnak a halálból az idők végén. A végidei feltámadás reménysége vigasztalást jelentett a szomorkodó tesszalonikai hívőknek, és ugyanez a reménység segít nekünk is, hogy bizodalommal álljuk ki a fájdalmas időket, amikor a halál hideg szorítása elragadja tőlünk szeretteinket.
Csütörtöki rész. Címe: Örökre szóló találkozás.
Korintusbeliekhez írott első levél, 15. fejezet, 51-től az 55. versig.
Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?
Milyen titokról beszél itt Pál?
Bizonyos ismert prédikátorok szerint ez a titok az egyház titkos elragadtatása, aminek 7 évvel Krisztus dicsőséges visszatérése előtt kell megtörténnie. Ennek során Isten hirtelen, csendben és titokban elragad a mennybe hűséges keresztényeket, miközben mindenki más itt marad, azon tűnődve, hogy mi történhetett velük. Szerintük lesznek, akik az autóban maradnak, ahonnan hirtelen eltűnik a sofőr, mert elragadtatott a mennybe, csak a ruhája maradott. Ezt a hamis tanítást emberek millióinak hirdeti a 16 kötetes, az Otthagyottak sorozat is, amiből 4 filmet készítettek. Természetesen egyetlen bibliai szakasz sem támasztja alá az elragadtatás és a második advent közötti mesterséges különbségtevést. A Pál által itt említett titok egyszerűen az élő igazak átváltozására utal, akik Krisztus visszatérésekor csatlakoznak a feltámadott igazakhoz. Ez az elragadtatás. Nincs titkos elragadtatás, mert a második adventet minden élő ember látni fogja. És a halottak feltámadása, valamint az élők átváltozása egyaránt a trombita hangjára történik meg, amikor Krisztus visszajön. Krisztus második adventjekor lesz a legnagyszerűbb találkozás. Az élő igazak átváltoznak, nagy hirtelen, egy szempillantásban. Isten hangjára megdicsőülnek, ekkor teszi őket halhatatlanná az Úr, és a feltámadt szentekkel együtt elragadtatnak, hogy a levegőben találkozzanak vele. Az angyalok egybegyűjtik az ő választottait a 4 szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Idézet: a kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, úgy találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. most boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába. Eddig az idézet Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 551. oldaláról.
Nagyszerű ígéret ez. Annyira különbözik mindentől, amivel eddig találkoztunk, hogy talán nehéz megragadni. Viszont gondoljunk csak arra, hogy milyen hatalmas a kozmosz, vagy mennyire elképesztően bonyolult az élet. Isten bámulatos erejét bizonyítja a teremtés. Vajon ő ne lenne képes arra, hogy a második adventkor átváltoztassa az élőket és feltámassza a halottakat?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. A rómaiak jól ismerték a keresztények reménységét, hogy egy nap majd testben feltámadnak, előjönnek a sírból, ezért minden módon igyekeztek a reményeiket gúnyolni és akadályozni. A Galliában Krisztus után 177-ben történt üldözésről szóló beszámolóban az áll, hogy a mártirokat kivégezték, majd a testüket 6 napig temetetlenül hagyták, utána elégették őket, a hambaikat pedig a rajnába szórták. Majd meglátjuk, hogy feltámadnak-e, mondták állítólag a rómaiak. Ez a történet a hitetlenségről, ha még oly drámai is volt, semmit nem bizonyított a feltámadás bibliai ígéretével kapcsolatosan, teljesen értelmetlen. A Jézust a halálból feltámasztó erő velünk is képes megtenni azt, bármi történjen a testünkkel. Szintén ez az erő teremtette meg, és tartja fenn az egész kozmoszt, tehát biztosan képes átváltoztatni az élőket, és feltámasztani a halottakat. Idézet, Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt, írta Pál. Sokan úgy magyarázzák e részt, hogy Krisztus az alvókat magával hozza a mennyből, de Pál úgy értette, hogy amiként Krisztus feltámadt halottaiból, úgy az Isten az elaludt szenteket előhívja sírjukból, és magával viszi a mennybe. Mi drága vigasz? Dicsőséges remény nem csupán a tesszalonikai gyülekezet, hanem minden keresztény számára bárhol is legyen. Eddig az idézet Ellen White Apostolok története című könyv 171-172. Oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. A halál eltöröl. Teljesen eltűnünk, nyomunk sem marad, ettől eléggé értelmetlennek tűnik az élet, mondta valaki. Viszont miért remélhetjük, hogy mégsem értelmetlen az életünk? Második pont. Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet 12-től a 16. versig.
Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.
Hogyan hozhatjuk összhangba azt, hogy a tökéletesség felé kell haladnunk, viszont csak Krisztus második adventjekor kapunk romolhatatlan, bűntelen természetet? Korintusbeliekhez írott 1. levél 15. fejezet 50-től az 55. versig.
Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül am az ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?
Harmadik pont. Mit mondhatunk annak, aki a titkos elragadtatásban hisz? Miért nem helytálló ez az elképzelés? Negyedik pont. Korintusbeliekhez írott első levél, 15. fejezet, 12-től a 19. versig.
Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadt, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust. Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támad fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadt, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
Mi a bizonyíték ebben a részben arra, hogy a halottak nem a mennyben vannak Jézussal, hanem alszanak? Mi értelme lenne ennek a kijelentésnek, ha a halottak már most a mennyben volnának?
Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad, a kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon, az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, s nem kérdi, hogy nézik-e, vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű durván összerót ladik. Mit tengerbe visznek mély folyók? Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.